És akkor jött a 2016, amikor két célom volt, illetve egy, de ahhoz kellett egy másik. Tehát az egy az volt, hogy a 8000 kilométeres éves versenykilométert megdönteni, és ehhez kellett az, hogy megcsináljam ezt az 1000 mérföldes versenyt, és utána még két hónap pihenővel a 660 kilométerest. És akkor itt tartunk.
Oda hogy kellett jelentkezni? Vagy jó, tehát az megvan, hogy ugye ez célkitűzés volt. Mit tudtál erről, és volt-e benned valamilyen tartás ettől az egésztől? Tehát ugye, hogy a 660-ra volt, hogy tudod, nem tudod, itt ugye 1000-rel több.
Ez teljesen más a kettő, összehasonlítani se lehet. A 660 kilométeres az a fő próba volt, hogy végigértem úgy, hogy nem fájt semmi. Semmi izom, semmi ízület, semmi kidörzsülődés, álmoskodtam, de élveztem az egészet, és semmi bajom nem volt. És ez volt, amikor utána már biztos voltam benne, hogy én elindulok ezen az 1000 mérföldes versenyen. Az azért más egyébként, mert a 660 kilométeresen szintén lehet előre küldeni csomagot, és ott másfél naponta hozzájutni előre készített csomaghoz, és nem kellett vinni hálózsákot. Itt az 1000 mérföldes túrán nagy hátizsákot kellett vinni, hálózsákkal, több napi élelemmel. Ott nem volt ennyi lehetőség előre küldeni csomagot, és nem volt szabad segítőt alkalmazni. Tehát ezt a erről az 1000 mérföldes versenyről azt kell tudni, hogy a csehek rendezik minden évben júliusban, és akkor páros évben keletről, páros évben megy nyugatról keletre, páratlan évben keletről nyugatra. Januárban kell rájelentkezni, azt hiszem egy 270 euró a nevezési díj, de ezt befizette nekem a szövetség, mert a magyarban vannak ilyen versenyek, vagy ilyen éves bajnokságok, aminek a fő díja mindig egy ilyen külföldi versenyre a nevezési díjnak a térítése, és akkor én ezt igénybe vettem, és azzal gyakorlatilag megnyertem a nevezési díjat. Ezen a versenyen elsősorban bicikliseknek írták ki, körülbelül 150 biciklis indult el, de nagyon nagy a túljelentkezés. Januárban kellett jelentkezni, és gyakorlatilag tehát pár nap, ahogy megnyitották a regisztrációt, azonnal betelt az összes hely, és én is nem tudom, egy héttel később jelentkeztem, és már csak a várólistára láttam, hogy már csak a várólistán van hely, na nem baj, mindegy, megpróbálom, aztán már fogalmaztam meg magamban a könyörgő levelet, hogy mégis annak ellenére, hogy kicsúsztam a határidőből, hadd menjek, mert már évek óta erre készülök, csak nem gondoltam, hogy ilyen hamar be fog telni a hely. És akkor mielőtt még elküldtem volna ezt a levelet, visszajött a rendező, hogy gyalogosként, VIP-ként elindulhatok a versenyen, de szerintem, hogy összes gyalogost így elengedték létszámon felül. Ezen kívül lehetett még teljesíteni rollerrel is, meg tandemmel is a versenyt. Azt hiszem, egy-kettő tandemmel, talán meg egy-két rollert, gyalogosból meg úgy körülbelül 10-en vártunk neki. És az volt a szabály, hogy a bicikliseknek megvolt egy GPS track, amit követni kellett, és arról nem volt szabad letérni. Meg nyilván eltévedés esetén vissza kellett menni. Gyalogosoknak csak meg volt adva 24 pont, és mindegyiket érinteni kellett, de közöttük tetszőleges útvonalon lehetett haladni. Ami fontos szabály volt még, hogy nem volt szabad külső segítséget igénybe venni. Tehát nem lehetett kísérőbuszt alkalmazni, olyat se lehetett, hogy valaki meghív valakit, hogy itt leszek éjszaka, akkor vedjél fel nekem egy sátrat és főzzél bográcsba vacsorát, mert ez csak olyan dolgokat lehetett alkalmazni, vagy segítséget, ami mindenki számára hozzáférhető. Tehát be lehetett menni egy boltba, be lehetett menni egy panzióba, egy bicikliszervizbe, bármit lehetett vásárolni a településeken, csak gyakorlatilag otthonról nem volt szabad segítséget kérni. Olyat lehetett csinálni, hogy postán dobozba előre küldeni csomagot valamelyik településre, és ott fölvenni. De ebbe az volt a rizikó, ebbe mindig az a rizikó, hogy mi van akkor, ha pont olyankor érkezünk meg a településre, amikor zárva van minden, esetleg hétvége van, és akkor másfél napot kell várni arra az egy dobozra, és ezt így nem lehet előre nagyon kiszámítani, hogy főleg ugye, ha első évben indul az ember, hogy Lehet, hogy ez a doboz több időveszteséget okoz fölvenni a dobozt, mint amennyi hasznot a benne lévő cuccok. És akkor meg voltak még szabályok, hogy kötelező felszerelést kellett magunkkal vinni. Ez igazából ilyen arra szolgál, hogy ne fagyjunk meg, illetve tudjunk segítséget kérni. Tehát benne volt a hálózsák, segélykéréshez síp, tükör, a medvék, vagy ilyen vadállatok ellen paprikaspré, kellett még hálózsákot, izolációs fóliát, a bicikliseknek kötelet is kellett magukkal vinni, bicskát. Gyakorlatilag végülis valami minimális elsősegély felszerelést. És akkor a versenyrendezői nem sok segítséget biztosítottak, tehát nem volt az, hogy 10 kilométerenként sátor, meg etetés, semmi nem volt. Tehát a 1600 kilométer alatt 3 darab ellenőrző pontot érintettünk, és ott se adtak enni. Hideg üdítőt adtak összesen, meg mi aludhattunk sátorba valahol. Az még könnyebbség, hogy erre a 3 helyre lehetett előre küldeni csomagot, viszont ezt nem vitték tovább. Tehát ott gyakorlatilag csak ilyen tartós élelmiszert küldtem előre, mert gondoltam, hogy a határmenti aprófalvas vidéken azért nem lesz nagy ABC, ahol mondjuk vagy sportbolt, ahol étrend kiegészítőket, esetleg elemeket, izóitalt, hasonlókat tudok venni. Tehát ott főként tartós élelmiszert küldtem előre, meg elemeket. Aztán az, amit még a rendezők biztosítottak ezért a 270 eurós nevezési díjért, az még egy közvetítés volt. Tehát mindenkinek, nem volt nyomkövető rajtunk, mindenkinek minden este be kellett jelentkezni SMS-ben a rendezőség felé, hogy volt egy kód, amit meg kellett adni, hogy mi a rajtszámunk, nyilván akkor hol vagyunk, milyen a fizikai állapotunk, a mentális állapotunk, a felszerelésünk állapota, nagyjából mi történt velünk aznap, és mi a tervünk holnapra. Például olyan, hogy most lehetett olyat csinálni, hogy tartani egy pihenőnapot, hogyha valami probléma lett volna, akkor lehet az, hogy akkor bemegyek egy panzióba, és akkor egész nap végigalszom, és másnap indulok tovább, ezt csak ezt meg kellett írni előre üzenetben. És akkor ezt biztosították, fődíj meg pénzdíj ilyen nem volt. Minden beérkező kapott egy finisher feliratú pólót. És így gyakorlatilag ennyi volt, amit ezért nyújtottak.
Tehát ez egy abszolút nomád túra.
Igen.
Jó. Na, akkor most legyen az, hogy a közönség kérdezzen, tehát a fővonalban ezt felvázoltad, akkor most lehet a részletekre nyomulni.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy mekkora az a minimális zsák, vagy az a kiló, amire össze lehet pakolni?
Hát én mentem a gyalogos versenyzők közül a minimális csomaggal. Az egy 30 literes hátizsák volt. Hát üres, hát ugye célba volt 9 kiló, de akkor már minden ételital kifogyott. Ha mondjuk rászámolunk másfél liter vizet, meg az elemeket, hát 12-13 kiló, és ebben nagyon minimál cucc volt benne, tényleg egy darab váltásruha, túl vékony hálózsák, nem volt matrac, tehát a legnomádabban volt egy kb. 30 literes zsák 12 kilóval.
Miket ettél?
Az volt a terv, hogy naponta egyszer próbálok étteremben vagy valami fogadóban meleg ételhez jutni, tehát ez valamikor volt, amikor négyszer egymás után nem sikerült. Tehát amit ettem, nem ettem sok speciális tápanyagot, vagy ilyen étrendkiegészítőt. Azért néhány fehérjeport azt próbáltam vinni, de mondjuk minden második, tehát nem tudtam, túl nagy volt a térfogata annyi az adagnak, amennyit az ajánlott bevitel, úgyhogy csak azt feleztem. Hát úgy általában, amit egy túrázó eszik, hogy szalámis szendvicset, párizsi szendvicset, műzli szeleteket, sorsmagyarót. Nagyon jó még a gumicukor ilyenkor, mert azt úgy is tudjuk enni, amikor nincs vízünk és nincs nyálunk, és már nem megy le a száraz étel, a gumicukorból még tudunk energiát nyerni, mert az nyál nélkül is meg tudjuk rágni valahogy.
Sem, hogy csokoládé, banán, ezek nem.
A banán az összenyomódik, a csokoládé az megolvad, nápolyit, ostyaszeletet, azért valamennyit nyilván a banánt azt... Az volt a baj, olyan kicsi falvakban voltam, hogy a boltban nem volt normális banán. És ott úgy nézett ki a határmenti faluban a bolt, hogy nem úgy, hogy ott van egy akármilyen Tesco, ahol mindenféle csokiból van 5 kartonnal és van 150 féle csoki, hanem van 3 féle csoki és mindegyikből 2 darab. És így nézett ki egy bolt. A banánok általában már olyan rossz állapotban voltak ezekben a kis boltokban, hogy akármennyire szerettem volna, nem nagyon vettem, mert egyszerűen nem is volt szállítható, meg én nem is szeretem a megbarnult banánt. Tehát pont ezeket nem ettem, de így ostja, inkább ilyen nápolyikat ettem sokat. Amikor ilyen étterembe vagy fogadóba mentem, akkor ittam a koffolát és a kávét, meg általában a gulyást vagy kolbászt tudtam enni. Főleg, hogy a nyelvtudásom is ennyire terjedt ki, mondjuk lehet. Mondjuk ebben jobban föl kellett volna készülnem, de nem jött össze.
Végül is sikerült.
A versenyindítása az egyszerre indul a mezőn, vagy pedig egyenként indítása?
Egyszerre indult a mezőn, volt egy nagy rajtkapu, ahol kilőtt 150 biciklis, és utána elindultak a gyalogosok is.
Jól értettem, hogy a 100-as túrát azt egy nap alatt nyomják?
Hát a 100 kilométer, igen, tehát a kinizsi 100-on, ami a legnépszerűbb magyar 100-as teljesítménytúra, 1300 ember indul, tehát annyira népszerű, az 24 órára a szintidő. Nekem már sikerült ilyen, nem tudom, ilyen 14-15 óra alatt is megcsinálni. Hát ez a terep nehézségétől meg az időjárástól függ.
És ez mennyire válik meredekké ez, aki én most hallom csak tőled először.
Még egyszer?
Hogy az a kinizsi túra mennyire sok benne az emelkedő?
Nem sok. Nem sok. Vagy közepes. Uh-huh. Magyar viszonylatban inkább a egyik legkönnyebb 100-as túra.
Tehát 2700 balahány méter, ha jól emlékszem.
De a keményebb 100-asokon Magyarországon is összeszednek 5000 méter szintet.
Tehát
Tátrában meg gondolom, hogy ott az lenne, de a Tátrában ilyen nagy teljesítménytúrák általában nem kapnak engedélyt. Uh-huh. Ilyen nemzeti parkban nem szabad éjszaka közlekedni, és a 100-as meg úgyis belenyúlik az éjszakába. Attól függetlenül lehet, hogy egy-két verseny van, de én még nem voltam.
A ruhacserét, alsó nemű zokni, póló, ilyesmi, tehát hogyan tudtál váltani?
Hát... Öntisztultak. Egy garnitúra ruha volt rajtam, meg egy volt a hátizsákban. De nyilván, hogy volt rajtam mondjuk egy rövid nadrág póló, akkor a hátizsákban volt egy kicsit hosszabb rövid nadrág, egy másik póló, meg egy pulóver és egy esőkabát. Ennyi volt az összes ruhám.
Zokni?
Zokniból az volt, hogy elindultam 3-4 párral, de minden egyes ellenőrző pontra mondtam, hogy lehetett előre küldeni csomagot, mindegyikre küldtem előre egy párat. Az oknikat, azokat, az volt az egyetlen, amit mostam, faluban, nyomoskútban, folyóban, patakban, ahol sikerült, vittem túrabotot, amit aztán nem használtam, annak a tetejére fölraktam az oknit, és ott száradtak mindig. És annyira jó érzés volt, amikor elindultam volna megszokásba az oknit mosni, és elkezdtem számolni, hogy már elég zoknim van, nem kell mosni, mindjárt beérek. Egyszer próbáltam ruhát mosni féltávnál, amikor épületben voltam, de nem volt mosószerem, csak tusfürdőm, úgyhogy csak eláztattam a ruhákat, próbáltam mindent csinálni, de igazából semmi haszna nem volt, mert ugye a tusfürdőben ugyanúgy bennük maradt a szag. Uh-huh. Úgyhogy hát egy hetet kihúzott azért egy garnitúra ruha rajtam. Zokni a cserélve volt, de úgy semmi más.
Jó, kérdezzetek.
Mennyire volt szigorú az ellenőrzés? Hogy semmiféle külső segítséget nem
néztek? Nem annyira nézték, de gondolom lehet, hogy az érbolyba jobban nézték, mint a végén. Tehát akkor egy hét vagy két hét a különbség a ilyen hosszú versenyen az első és az utolsó beérkező között. Főként, hogy ez amatőr verseny, tehát az első 10 ember verseny, ez egymással, aztán a többi örül, ha beér. Lehet, hogy az érbolyba voltak ellenőrzések. Az útvonalat azt ellenőrizték, a GPS-ről töltötték le a tracket, illetve én minden ellenőrző pontot lefotóztam, hogy bemutassam, hogy ott voltam. Azt nézték, a kötelező felszerelés, hogy megvan-e vagy nincs, azt nem nézték, mivel hogy nem volt egy-két dolog, vagy két dolog kimaradt, vagy nem volt megfelelő, de akkor biztos, hogy szóltak volna, ha nézik, úgyhogy nem emlékszem, hogy szóltak volna, úgyhogy akkor valószínűleg nem nézték. Hát a segítséget ezt nem nagyon tudták nézni, de én becsületesen nem kértem semmilyen segítséget. Még annyi volt, hogy mielőtt beértem volna, utolsó 10 km előtt, 10 km előtt cél előtt ott ültem a faluba, a buszmegállóba. Éppen utolsó morzsákat ettem meg a hátizsákból, és rájöttem, hogy ez nem elég. És akkor megállt a buszmegállóban két motoros. És akkor úgy, jó, hát biztos valamit kérdeznek, de úgy nem ismertem fel őket. Levették a sisakot, és kiderült, hogy az unokatesom a fiával, akik kijöttek meglepetésnek megnézni a célba érkezésemet. Hát ott megszegtem egy kicsit a szabályt, mert mondtam nekik, hogy leeshetne a motorról egy szendvics, és hogyha én azt felveszem a földről, azt találtad, és az nem segítség. Úgyhogy, de ez már szerintem semmit nem változtatott, úgyhogy ennyi segítséget vettem igénybe.
Most úgy kiszámoltam, ugye mondhatod, hogy 24 pontot kötelezően érinteni kell, tehát hogyha ezt elosztjuk arányosan, ez mondjuk 70 kilométerenként lett egy-egy. A közten lévő utakat meg kellett-e valamiképpen tervezni, vagy adta magát? Szerintem inkább az előző, mert hát...
Meg kellett tervezni, mondjuk lehetett volna alaposabban megtervezni. Én ezt az utolsó pillanatban tudtam meg, hogy én nem azon a... Tehát nekem nem a bicikliseket kell követni, és már nem volt túl sok idő, mert dolgoztam főállásban, nem volt több szabad, nem tudtam szabadságot kivenni, hogy útvonalat tervezzek. Úgyhogy ez elég összecsapottan. A GPS-es programmal megpróbáltam a két pont között a legrövidebb távolságot megkeresni. Utána ezeket úgy módosítottam, hogy ne legyenek benne jelzetlen utak, vagy ami utakról, autóutakról leszedjem az útvonalat. Ezt azért alaposan átrajzoltam, úgyhogy főleg turista jelzéseken menjen az út. És a tájékozódás a GPS-szel történt track alapján. Ekkora területről nem lehet magunkkal vinni térképet, mert borzasztó nehéz. Ami még ott volt segítségnek, hogy a számítógépnek a monitorjáról egyik barátom segített, mert ő még pont rájött akkor, hogy meg volt az útvonal, meg a internetes alaptérkép, és végigfotózta az egészet. És a térkép ott volt nekem a fényképezőgépnek a kijelzőjén. És akkor az segített még a tájékozódásban.
Voltak-e nehéz terepszakaszok, vagy patakon nem tudtál átugrani, túl széles volt?
Volt olyan, akkor kerültem inkább egy kilométer, de nem mertem. Azóval nem belegázoltam volna, de tudtam, hogy viszonylag kiskerülővel megoldom. Hát nehéz terep az volt, tehát, meg rossz idő is volt. Túlnyomó részt azért viszonylag könnyű terep volt, az útvonalat azt én terveztem meg, tehát sok esetben választhattam, hogy ezt a hegyet most megkerülöm, vagy átmegyek rajta. Még inkább átmentem, fölmásztam és utána lemásztam, de még volt egy-két eset, amikor megkerültem. Ami nehéz terep volt, a óriáshegység, a Snezka az 1603 méter, ha jól emlékszem, az körülbelül ilyen Tátrához hasonló terep volt. Ott már ilyen gleccservölgyek és nagy szintkülönbségek. Az volt az egyik nehéz terep, de az ott jó, kicsit ott pont jó idő volt. Aludtam is előtte, az úgy másnap azért izomlázom lett, mert nem vettem elő a túrabotot, és akkor anélkül másztam mindent, de az nem viselt meg, úgy nem tűnt olyan nehéz terepnek. A másik, ami megviselt, az a Krisna megmászása volt, az a Nagyfátrában van, 1500, nem tudom hány méter magas. Ott viszont fáradt is voltam már, és borzasztó rossz idő volt. Egyszerűen ott voltam egyszer rövidgatyá, póló, esőkabát, bugyi gelázba, mentem egy vízszintes gerincen, minden erőm az arra ment el, hogy talpon maradjak, és ne sodorjon le az útról a szél, jégeső esett, és akkor úgy ilyen teljesen kitett részen mentem 4 kilométert, és ez csak az utolsó 4 kilométer volt. Tehát az nagyon nehéz volt, és akkor utána elkezdtem pont a Krisnáról lemenni. Ott választhattam két út között, a piros jelzés, ami a gerincen ment, vagy a nem tudom, másik jelzés, ami körbe ment. Hát elkövettem azt a hibát, hogy a pirosat választottam a gerincen. Azzal az volt a baj, hogy annak ellenére, hogy ez egy nemzetközi turista út volt, nagyon be volt nőve. És akkor így guggolva a nagy zsákkal menni kellett a bokrok között, viszont a zsák hozzáért a fához, és az egésznapos eső mind rám esett. És ott lehet, hogy körbe egy kilométerre hosszabb lett volna egy szép, széles úton végigmegyek, de ez az, amit Magyarországról előre nem lehet nagyon megtervezni. Na ez az éjszaka volt, amikor úgy döntött, ez a nap utáni éjszaka volt, amikor úgy döntöttem, hogy kikészültem, és nem bírt, és muszáj egy panzióba megszállnom, mert egy buszmegállóba vagy egy magas lesen vacogva nem biztos, hogy tovább mennék másnak.
Ez az út melyik részénél volt, felénél?
Hát a 24 szakaszból a Krisna volt a 17.
Tehát ekkor érezted úgy, hogy itt kezdődik az igazi teljesítmény túra, tehát meddig élvezted?
Még utána is, tehát ott aludtam egy éjszaka alatt, teljesen jól feltöltöttem a panzióban, és akkor utána még volt két nap, amit élveztem, és szerintem az utolsó 300 km volt az, ami kemény küzdelem volt. Akkor már felnőtt voltam, nagyon feltört a lábamat a cipő a sok eső miatt. Hirtelen meleg is lett, én is legyengültem, illetve nagyon napos volt a vidék, a Kassai medencén haladtunk át, és végig tűző napon, szinte aszfalton végig. És akkor Kelet-Szlovákiában még jöttek a nehézségek, hogy azok a turistajelzések, amiket a térkép, vagy az internetes térképek jeleztek, a valójában nem voltak ott. És akkor minden nap volt ilyen kétszer-háromszor egy órás bolyongás, hogy oké, itt jelzi a GPS a sárga jelzést, de nyakig csalán van, és körbe nincs út. Na akkor mi legyen, mit csináljak? Ez az, amire nem lehet fölkészülni. Csomó ilyen hely volt, és akkor fél évvel később visszanéztem a térképeket, ja, az új térképek már azt az utat nem is jelzik. És akkor ez is még ott volt nehezítő körülménynek. És pont azon a szakaszon, amikor a legfáradtabb voltam már.
Sok holdpont volt időközben? Tehát útközben?
Tessék?
Sok holdpont volt?
Nem. Mentálisan egy se volt. Amikor beszélgettünk az előestén a biciklisekkel, akkor hogy mik voltak a fő kérdések, hogy ki hol alszik, és akkor mindenki mondta, hogy milyen jók a magas lesek, és milyen jók a busz megállók, és hogy ott fogunk majd aludni mindig. A másik téma az volt, hogy az útvonalon leselkedő veszélyekkel kapcsolatos, hogy találkoztál-e medvével, meg mi volt, amikor a gettókon mentél keresztül. Illetve a amit a biciklisek mindig javasoltak, az az volt, hogy bármi bajod van és fel akarod adni a versenyt, akkor aludjál egy nagyot, és akkor utána, ha még utána is úgy érzed, hogy fel akarod adni, akkor küldd el az üzenetet a rendezőknek, hogy kiszállsz. Mert volt olyan korábbi években, hogy valakinek minden baja volt, nyűgös volt, fájt, szólt, hogy vége, hazamegy, aludt egy nagyot, fölkelt, és semmi baja nem volt, és simán folytathatta volna, de ezt már nem engedték neki. Tehát ez volt a fő. A sleep before you ride the SMS. Mm-hmm.
És ébresztenek, vagy te döntöd el, hogy mennyit alszol?
Én döntöm el, hogy mennyit alszom. Én ezt rábíztam a természetre, nem húztam fel soha vekkert, főleg, hogy általában áramlott a telefonom, és nem is működött. Ilyen, amikor ilyen eléggé nomád körülmények között aludtunk, tényleg busz megállóban, magas lesen, az út mellett, ahol éppen összeestem, tehát ilyen helyen azért egy-két óránként fölriad az ember. És akkor ilyenkor mindig megnéztem az órát, megnéztem, hogy sötét van, világos van, van-e kedvem menni. Valamikor az volt, hogy elhatároztam, hogy 3 órát alszom, de az első 3 órában csak forgolódtam, és nem tudtam magam kipihenni, akkor simán ráhúztam még 3 óra alvást, mert meg kell. Tehát nem volt, senki nem ébresztett, ahogy éreztem, úgy mentem.
Találkoztatok-e valaki mással, vagy megelőztek-e, vagy lehet-e eljutni, hogy mindenki ment valamerre?
Hát a biciklisekkel találkoztam.
De ez azt jelenti, hogy te gyorsabb voltál, mint a biciklis.
Igen, mert valamennyi, ezek amatőr biciklisek volt. Olyan terepen én nem is vittem volna végig a biciklit. Tehát valamikor ilyen nagyon nehéz gyökeres terep, kidőlt fákon átemelni a megpakolt mountain bike-ot. Meg tényleg ők is nem profi sportolók, nyilván nagy teljesítmény, de mondjuk ők is csak egy kirándulásnak vették, és mondjuk azt mondták, hogy nem 3 óra alvással mennek, hanem minden éjszaka 10 órát alszanak, és élvezik az egészet. Tehát akik nem az élbolyban voltak, azokkal volt, aki egy órával előttem ért be, talán volt, aki utána ért be. Gyalogosokkal nem nagyon találkoztam, őket megelőztem.
Állatokkal találkoztál? Kaland? Érdekes.
Róka, nyuszi, őszarvas, nagyon sok helyen volt, ahol én vertem fel a vadakat. Medvével nem találkoztam.
Vaddisznó?
Így már nem emlékszem. Annyi vaddisznót látok, annyi túrán vagyok, annyi erdei állatot látok, hogy nekem ugye ez ilyen hétköznapi dolog, hogy...
Oxigénnel hogy tudtál gazdálkodni, vagy az itt...
Itt nem, semmi. Nem, ez még nem jelent problémát.
És az útvonal az épített úttárgyakat teljesen elkerüli?
Például?
Gondolk itt a Strádára, magasabb rendű útőt.
Úgy kell tervezni a GPS-t, amikor rátervezte a GPS-t, akkor utána módosította.
Tehát az a versenyzőnek a feladata.
Igen, de elvileg a biciklisek útvonalában a minimális aszfalt volt, én meg úgy eldöntöttem, hogy hát inkább levettem róla az útvonalat, most néha volt egy 100 méter, amit egy út mellett megtettem, az belefért, de mondjam, a gyalogosok maguknak tervezték az útvonalat, és én inkább turista jelzésre terveztem, a turista jelzés meg nem azon ment többnyire.
Lazításnak mit szoktál csinálni, ha esetleg relaxálni, nyújtani, mivel próbáltad frissíteni magad?
Hát alvással körülbelül, tehát amikor bármikor ülőhelyzetbe kerültem, elaludtam. Este izomlazító krémet vittem magammal, azzal úgy, amíg naponta bekentem az izmaimat, magnéziumot szedtem, hogyha görcsöltem. De úgy egyéb ilyen nyújtás, lazítás nem volt semmi. De ez nem olyan gyors mozgás, szerintem itt nem nagyon kell nyújtani.
Jó, lábadat hogyan tudtad karbantartani, illetve a hátizsák, mennyire dörzsölte ki a bőrödet, bepárlás, ilyesmi, ugye, mert hát ez óhatatlanul adódhat.
Hát amitől nagyon féltem, az az volt, hogy a hátizsák a melltartó pántja alatt kitöri a hátamat. Ez egynapos túrákon is nálam rendszeres probléma, és ezért attól féltem, mert én magamnak nem láttam, hogy milyen a sérülés, és nem tudom leragasztani. És tényleg ettől nagyon féltem. Aztán a hátizsák meg a cipő az, amin nem szabad spórolni. És ugye a tengerszám sportbolt az valamennyit segített, hogy kedvezményes áron juthattam hátizsákhoz, és egy Deuter hátizsákkal mentem, amiről így azt mondják, hogy az egyik legjobb. És egyáltalán nem törte fel a hátamat. Én csodálkoztam a legjobban. A derékpánt alatt ügybepálott, de nem volt komoly. Tehát a hátizsák jóformán sem annyira komfortos volt ennek, hogy semmilyen sérülést nem okozott. A cipővel voltak gondjaim. Cipőből úgy kezdődik a történet, hogy volt még 2011-ben egy cipőm, és nagyon szerettem, és az volt nekem az aduász, hogy az a fajta cipő soha nem törte fel a lábamat, ez volt az előnyöm a többi versenyzőhöz képest, hogy nekem soha semmi baj nem volt a lábam. Csak megszüntették a gyártását. És pont a verseny előtt évben jutottam oda, hogy még az utolsó vésztartalék párat is elhasználtam a első 600 kilométeres túrára, és nem volt cipőm. És akkor ezt úgy kell csinálni, vagy szerintem úgy kell csinálni, hogy tavasszal venni kell egy cipőt, és akkor ki kell próbálni, hogy jó-e. Egyrészt az, hogy kényelmes-e, a másik az, hogy mennyit bír. És akkor azt így tettem, vettem tavasszal egy cipőt, úgy kibírt nagyjából 1500 kilométert, és akkor vettem még egy ugyanolyan vadonatújat, és akkor abba kezdtem a versenyt, tehát a bepróbálás az megvolt a másik párral. Hát végül is a próbacipő az nem nagyon törte fel a lábamat, viszont itt annyira vizes volt a terep, annyira sokszor esett az eső, vagy harmatos volt a fű, hogy borzasztóan föltört a lábamat. Nagyon féltem attól, hogy a víz, soha az életben nem törte még fel ennyire cipő a lábamat. Nagyon féltem attól, hogy elfertőződnek a vízszólyagok. Volt nálam fertőtlenítő spré, ez benne volt abban a kötelező felszerelésben, amit mindenkinek mondtak, hogy legyen. És akkor az átlagosnál, tehát a napi versenyen ilyen miatt nem szoktunk megállni, max dobunk egy deokoplasztot a lábunkra, meg cserélünk az oknit, aztán megyünk tovább. Viszonylag sokszor álltam meg, csak azért, hogy szárítgassam a lábamat, hogy befújjam még a fertőtlenítővel. És akkor az első pár napon alatt így tényleg így, annak ellenére, hogy a sebes lábamat visszaraktam a cipőbe, és mentem tovább maximum száraz okniba, így megszűnt a probléma, aztán körülbelül egy, aztán a elején volt baj, meg a legvégén, de ugye a kettő között megszűnt a probléma, a végén már úgy voltam vele, hogy csak menjünk, de már nem érdekel. Tehát ott már, a talpam az rendben volt, a talpam szélét törte fel nagyon a cipő. Hát nem sok mindent tudtam vele csinálni, kiszúrtam a vízszólyagot, de ha kiszúrom, akkor annyira fáj, hogy utána egy 10 percig nem tudok ráállni. Ez mindig úgy kellett, hogy előbb kiszúrtam, leápoltam a lábamat, utána elkezdtem, akkor időzítettem az evést, ivást, és akkor mire befejeztem, addigra talán újra fel tudtam venni a cipőt. Tehát a lábamat azt így nem tudtam megóvni.
Ugye a vízfogyasztás, arra még térjünk vissza, ugye mondtad, hogy meg talán olvastam is, hogy másfél liternél többet nem cipeltél, mert a súly miatt.
Igen.
Ugye azt tudták ajánlani, hogy 10 kilométerenként egy liter folyadékot meg kell inni.
Egyetlen, valamikor egy nap nem volt meg egy liter.
De legalább nem kell pisít.
Nem tudtam tartani, egyszerűen annyira nem kívántam néha a vizet. Néha erőltettem, izoitalt ittam, elvittem pezsgő tablettát. Meg így viszonylag azt is tehát volt nálam vízfertőtlenítő tabletta, tehát így mertem kockáztatni, hogy nem találok ivóvizet, hanem ihatok egy patakból. Ezért nem kellett biztonsági tartalékot vinni, ezért így bátrabb voltam, bátrabban vittem kevesebb vizet.
Nem száradtál ki?
Vagy hát még élek, tehát...
De azért lehet érezni kiszáradást, meg akkor is...
Valamennyire nem. Igen, de nem, tehát nem, tehát nem akartam több cuccot vinni semmiképp.
Jó, mert én ismerek egy olyan idős hölgyet, aki úgy túrázik, hogy elindul, megy, nem iszik, nem pisil, nem eszik, nem csinál semmit. Tehát valószínűleg, ugye, mint a sivatagban lévő állatok, ugye alkalmazkodnak a kevés vízfogyasztáshoz, és olyan a szervezetük. Akkor benned is lehet egy ilyesmi, hogy alkalmas a szervezeted a kevés vízzel való...
Hát én nekem olyan a szervezetem, hogy semmit nem iszok, és folyamatosan pisilek, tehát nem tudom, hogy hogy csináljam. De egyébként mindig az van, hogy kevesebbet iszok, mint a többiek, és sokkal többször megyek egy célra.
Lehet, hogy túl személyes a kérdés, hogy túl intim, de a testalkatáról mennyire a testmagasság, testsúly?
Hát én 168 centi vagyok körülbelül. Hát ilyen versenys, szerintem 65 kilósan indultam neki, és van 7 kilót fogytam a végére. Hát most...
Mennyi volt?
3 hét alatt. De ez így vissza is ment, úgy körülbelül pár hónap alatt.
Tehát ugye azt mondjuk kell, hogy ezt az 1000 mérföldet, ezt 20 nap és...
Hát 20 nap alatt tettem meg, 20 nap és pár óra alatt. Tehát ilyen napi 80 kilométert mentem átlagosan.
Igen, és a második helyezett az mennyivel utána ér célba?
Nem tudom, körülbelül egy héttel. Nem volt számítógépem otthon, nem tudtam tovább követni az eseményeket.
Jó. Mert ezt, hogyha teljesítetted, akkor utána fogod magad, hazamész, és utólag a neten tudod meg, hogy a...
Igen, ez egy új, tehát Nova Sedlica volt a cél, az egy nagyon kicsi falu, pár száz lakossal, Gyakorlatilag a cél az annyi volt, hogy egy ilyen esőbe álló a patakparton, és ott ült a főrendező a laptopjával, és akkor mondta, hogy akkor lehet fürödni a patakban, megkérsz a hideg sört. Ez volt a célba érkezés, és akkor mindenki foglaljon magának a panzióba szállást. De honnan tudjam, hogy mikorra érek be? Nekem szerencsém volt, mert a családom kijött elém, és akkor egyből ott ünnepeltünk, egy-két órát ettem, és akkor már vittek is haza. Egyébként az volt a terv, hogy hazamegyek tömegközlekedéssel másnap, csak ez meglepetés volt, hogy kijöttek elém, vagy úgy a utolsó pár napban megmondták, hogy...
Meg leesett
az a szendvics, igen.
Hogy gondolod, hogy ez a túr ezzel a puritánsággal, ezzel több, már úgy értem, hogy nehezebb, mint amit az első alkalmakkor, tehát az elején említettél, hogy hát azok ilyen-olyan kemény túrák, tehát ha így összevetjük, akkor ez azért sokkal több, sokkal nehezebb?
Hát attól függ, hogy ki mit szeret csinálni. Szerintem nehezebb, abban mondjuk, hogy nem kell annyit fölfele menni, tehát aki fölfele nem bír menni, annak jobb ez. Viszont sok, aki nem szeret nagy cuccot vinni, annak ez rosszabb. Tehát én azért mentem el, hogy megdöntsem azt a rekordot, de közben megszerettem ezt az egész túra, ezt a nagy zsákozást a kint a természetben, nomád körülmények között.
Melyik rekordot szeretted volna megdönteni?
Hát ezt a 8000 kilométer, éves ja, 8000 kilométer. Azért mentem, hogy megdöntsem, de megszerettem az egészet, és visszavágyom.
Tehát ez romantikussággal az, ami... Vagy nagyobb a kihívás?
Nem tudom, az a harmónia természettel, amikor kinalvás, csillagoség, ez hiányzik.
Más örül, hogyha egy ágyat talál, és te megörülsz egy magas lesnek.
Az annyira jó. Amikor megtaláltam az első magas lest, úgy éreztem magam, mint a király kisasszony a várkastélyben, a toronyszobában is. És akkor fölmentem, mert pont sötétedett, már nagyon a határon voltam, hogy úristen, hol alszom, előtte egy traktort nézegettem, hogy megyek egy traktorba aludni, de akkor féltem, hogy benne ül egy cigány, és akkor mit, hogy magyarázom ki, hogyha nem beszélünk egy nyelvet, hogy miért mászok fel hozzá a traktorba, ezért nem mertem megnézni a traktort, hogy nyitva van-e. És akkor találtam egy magas lest, és tényleg magamra zártam, nem fújt a szél, ki tudtam pakolni a cuccaimat, tisztálkodni tudtam alatta.
Darazsakkal, hangyákkal, kullancsal volt-e valamilyen probléma?
Darazsal semmi, hangyával semmi, kullancsok voltak. Amikor még öntudatomnál voltam, akkor néztem magamat. Mihez találtam egy kullancsot, akkor azonnal az egész testemet, ahol éppen láttam, átnéztem. Ennyit tudtam. Mondjuk az utolsó pár nap már olyan állapotban voltam, hogy azt sem tudtam, hogy a világon van az, hogy kullancs.
Milyen volt ez az utolsó szakasz? Amikor már tényleg, hát nem tudom, mit érezt, hogy a végkimerülés vagy...
Az, hogy meleg van, menni kell, fáj a lábam. De úgy mentem, de hogy nem biztos, hogy mindig tiszták voltak a gondolataim. De akkor is mentem töretlenül előre, de az már nem esett jól. Akkor ilyen részletkérdések, hogy kullancs már nem foglalkoztatják az embert, akkor már nem érdekel, hogy áll a hajad, milyen a ruhád, meg tiszta vagy-e, vagy koszos, csak mindjárt, hogy csak azt nézzük, hogy minél közelebb kerüljük valahogy a célhoz.
De tulajdonképpen a GPS miatt kellett tudni koncentrálni.
Az sikerült, tehát az megvolt. Azzal nem volt gond. Tehát még az ilyen útvonalválasztás tekintetében még az utolsó éjszaka is racionális döntéseket tudtam hozni.
A versenykiírásban megvolt az, hogy ennyi idő van adva erre a versenyre, mondjuk 30 nap, és aki azon belül nem tudja teljesíteni, azt egyszerűen összeszedik a pályára?
Nem, ilyen nem volt. A gyalogosoknál meg pláne nem. Meg volt adva egy határidő, hogy meddig van nyitva a cél. Utána is be lehetett érni, elküldeni e-mailbe a fotót, hogy ott vagyunk, elküldeni a GPS tracket, akkor is elfogadták volna a teljesítést. Hát én körülbelül 2 óra 3 perccel a célzárás előtt értem be egy 20 napos túrán. Tehát így volt, tehát akkor is beérhettem volna, és akkor is elfogadták volna, csak akkor nem várt volna ott a célkapu meg a főrendező. De gyalogosokat azért nem akarták annyira.
És mit éreztél, amikor célba értél?
Hát azt, hogy minden, tehát mindjárt összeesek, és nem akarok, tehát először videózni akartam a célba érkezésemet, de mindenki reflektorral rám világított, és semmit nem láttam.
Este volt?
Este volt, este 10-kor. És hát mindenki állítottak a célkapuba, én mondtam, hogy mindjárt összeesek, begörcsölök, ha nem ülhettek le azon, a görcsölök, de jaj, még egy fotó, aztán persze begörcsöltem, mert tudtam, hogy én akkor görcsölök, hogyha megállok. És ez így bekövett. Tehát azt éreztem, hogy hadd üljek már le.
Hát fejben nagyon erősnek kellett lenni a végén. Még hány napig bírtad volna?
Nem tudom. Bírtam volna. Akkor nem húztam volna meg annyira a végét, ha nem több pihenőt hagytam volna. Nem tudom, de úgyis végigmentem volna, akármi van. Akkor úgy az elejét is. Akkor, tehát amikor... Ha ott mondják meg helybe, hogy még van annyi, az úgy rosszabban esik, mintha hogy előre úgy készülsz.
Itthon mennyire örültek a sikerednek, nem családra gondolok, tehát, vagy voltak más hangok is?
Hát más hangokkal én nem találkoztam. Ez hihetetlen volt, hogy én nem hittem el, hogy ennyi embert érdekel az egész. Volt egy internetes követés, tehát egy ismerősöm, a Bölcsök András, minden este meg volt beszélve, hogy 8-kor legyen bekapcsolva a telefonom. Ő 8-kor fölhívott, és akkor megmondta, vagy mondta, hogy meséljek, és akkor meséltem, és akkor fölírta a Facebookra, egy MSZ-nek az oldalára, hogy mi történt velem aznap. És akkor mondta, hogy a végén már ilyen 10 000-es követése volt a túrának, és teljesen meglepődtem. Én azt hittem, hogy 10-20-30 ember a közeli baráti társaság nézni fogja, és nem gondoltam, hogy ennyi embert érdekel. És akkor kezdték írni az SMS-eket, ilyen biztató SMS-eket, hogy én vagyok a példaképük, hogy csak így tovább, és Németországból, Norvégiából, egész világról írtak a határon túli magyarok is, és volt olyan nap, amikor 50 SMS jött, és egyszerűen hihetetlen érzés volt. Nem gondoltam volna, hogy ez lesz.
Nyilván, hogy ez erőt is adott?
Rengeteg erőt adott. Szlovákiában az egyik ellenőrző ponton a pontőrök azon csodálkoztak, hogy Magyarországról a verseny, tehát engem többen követnek, mint az egész Szlovákiából, az egész csehszlovák mezőnyt, holott azon az országon megy keresztül. Tehát ezzel mindenki, tehát hihetetlen volt tényleg. Olyan SMS-eket írtak, hogy ilyen munkahelyi program, hogy ott odaülnek a valaki éppen megtalálta ezt, és akkor minden reggel azzal kezdik, hogy elolvassák az esti híreket. És több helyről írták, hogy több munkahelyen így ment. De a család is mondta otthon, hogy azzal kezdődött a napuk, hogy megnézték, hogy hol vagyok utána. Hát mindenkinek ilyen napi rutinja lett az, hogy elolvassák a híreket rólam, és nem gondoltam, hogy ez lesz.
És előfordult az, hogy egy-egy nap ugye rájöttél, hogy hoppá, eltévedtem.
Nem, mert mindig néztem a tracket, kezemben volt folyamatosan a GPS, olyan volt, hogy hoppá, ez az út, ahol a GPS szerint menni kéne, ott nyakig csalán van, olyan is volt, hogy óriás egységbe fölmásztam és gerincre, hogy azon megyek végig, és miután fölmásztam, ott tapasztaltam, hogy le van zárva az út. És akkor, hát mit csinált Magyarországon, ezért lehet vagánykodni, hogy na most akkor bemegyek a tilosba. Csak volt pár ok, ami egyrészt az volt, hogy pont ott volt egy hotel, ahonnan simán nézhet egy természetvédelmi őr. Pont a Nemzeti Parknak a belső zónájában voltunk, és pont törpefenyves volt, amikor 3 kilométeren át látni, hogy hol megy az ember rózsaszín pólóban. Tehát itt nem mertem meg bekockáztatni, hogy átmegyek a tilosban. Technikailag át lehetett volna menni, inkább akkor tettem egy kitérőt. Tehát ilyenek voltak olyan, hogy én eltévedtem, nem volt.
Ja, akkor mindenkinő volt egy rózsaszín póló, nem?
Hát az majd pont rajtam volt. Nekem az az ismertető jegyem, hogy mindig rózsaszín cuszba versenyzek, vagy többnyire valami hátizsák, vagy póló.
Gyalogos indulók hány százaléka volt nő?
Még egy lány volt, de ezt a versenyt 6 éve rendezik, és a 6 év alatt még senki nő nem ért végig. Ezért is egyedüli ez. Férfiak értek végig, nők jutottak el a fél távig, de tovább nem. Tehát volt egy lány a mezőnyben, Féltevig ő is eljutott, csak ő a barátjával ment. Az teljesen más, mint amikor mondja neki a férfi, hogy hol aludjál, mit tegyél, mit igyál. És nem, ő csak ment, neki nem kellett döntéseket hozni kritikus helyzetekben. Tehát itt kell döntésképesség, hogy hol, mit eszel, mit iszol, hol alszol, újra tervezés, hogyha valami nem stimmel. Szerintem ezt mondjuk nem néztem volna ki belőle, hogy meg tudja. Szerintem ez a nehéz benne.
És az induló korosztály, az inkább a fiatalabbak, vagy pedig jellemző?
Vegyes, teljesen vegyes volt. Volt két, ez a fiatal pár, ők hát ilyen 25 körül lehettek, meg voltak idősebbek is nálam.
És a teljesítménytúra után mennyi, mikor indultál el legközelebb gyalogolni valamelyre? Mennyi volt a pihenőidő?
Hát, úgy nézett ki, hogy este 10-kor beértem a célba, utána évfélkor elindultunk haza, ott egy mikrobusszal mentünk, és akkor megágyaztak nekem a hátsó ülésen, betakartak, semmit nem tudtam aludni, annyira fejt mindenem. Utána a Mezőkövesdre jártunk már, amikor eszembe jutott, hogy beveszek egy fájdalomcsillapítót, bevettem, na onnantól aludtam, reggel, nem tudom, hétre hazaértünk, és délután 2-kor ott kellett lennem egy díszfogadáson, tehát gyakorlatilag nem aludtam semmit. És hétfő, ez volt vasárnap, és hétfőn megmentem dolgozni. Egy héttel később meglett egy 100 km-es hétvége, két héttel később már 100 km-es túrát csináltam. Most nem tudom, hogy női első lettem-e vagy nem, de utána nem tudom, egy 3 héttel később már egy 200-as szlovák túrának az egyetlen női teljesítője voltam. Tehát éreztem, hogy lassultam, de menni még ugyanúgy tudtam, tehát nem lett különösebb. Tehát a vízfolyagok voltak, de semmi más sérülésem nem lett utána. Tehát semmi izom, semmi izület, semmi nem fájt.
De azt szoktam mondani, hogy ami kopik, az kopik, vagy ami kopat, az kopik, tehát végül is minden embernek úgy mondom, egy lába van, meg egy teste, tehát nem félsz attól, hogy elhasználódik, és majd 30 év múlva már nem fog menni akár a gyalogoláson?
Nem félek, élvezni akarom. Meg viszonylag jó a genetikám.
Hát a görkorcsolya az azért besegít.
A görkorcsolya az azért jó, mert izületkimérő. Tehát ott nincsenek ütődések, és azért a napi edzés az azzal megy. Megpróbálok az egy jófajta cipőben menni, és mert vannak ilyen nagyobb ütéscsillapítású cipők.
De ezek nem szöges cipők?
Nem. Ilyen terepfutó cipőnek mondjuk, ilyen az aszfalt cipőnél kicsit recésebb a talpa, hogy ne csúszton.
Tehát nem is bakancs?
Nem, semmiképp. Én nem tudok bakancsba menni 20 km-t se. Uh-huh. Nekem az, nem tudom, próbáltam 20 km után, nagyon rossz elpudó volt a lábam. Sokak, de a teljesítménytúrázóknak a nagy része télen is futócipőben megy, és nem érdekel, hogy átázik. Egyszerűen kényelmesebb, gyorsabban tudunk menni. Nincs is bakancsom, tehát gyakorlatilag.
Tehát akkor terepfutócipő?
Igen.
Árban az mit jelent?
Hát én a Hokát használtam most, nem tudom, ki ismeri, ilyen, annak sok, olyan, mint az MBT a gyalogos cipők között, tehát annak ilyen elég vastag talpa van. De Magyarországon ilyen 45-50 ezer forint egy pár. Én Angliából hoztam be ilyen 30 ezer körül, tehát úgy viszonylag olcsóbb ott. Én azt szoktam nézni az ilyen kiárusításokat. És szerencsém van, mert mindig a legnagyobb női méret és a legkisebb férfi méret között vagyok, és ugye a szélső méretek nem fogynak annyira, és azért bekerülnek az akcióba.
Milyen terveid vannak?
Hát most 2 évig semmi. Tehát így csak a hétvégi Magyarország és a szomszédos ország belül. Túrákat. Aztán kezd megfogalmazódni egy álmom, de az még...
Nem árulod el.
Munka, tehát még külső okok miatt nem biztos, hogy megvalósul, és amíg ezek nem tisztázottak addig.
De az is túrázás?
Vagy a hát egy teljesen...
Hú, de közel van!
Nem, az oké, jó? Akkor kérdezik.
Mert még azt kell, hogy munkahelyről elengedjenek hosszabb időre, meg az útvonalra kapjunk engedélyt, és majd akkor.
Ilyen El Camino-ban gondolkodtál, vagy ezek
fizetek? Szerintem az túl kiépített. Én nomádabbat szeretnék, és vadregényesebbet. Az is biztos nagyon szép és jó, de szerintem ott túl sokan vannak. Valami tényleg vadregényesebbet szeretnék.
Hát Kanada, ugye? Most itt elmondom a hallgató közönségnek, akik a hangfelvételt hallgatják, hogy a mai nap első vendége nem érkezett meg, ő a kanadai sziklásegységről beszélt volna, és itt előzetesen ugye szóba került, hogy Kanada milyen óriási terület, és mennyi érintetlen részt lehet benne. Tehát akkor valami ilyesmi után vágyódhat annak.
Kanadában az a baj szerintem, hogy nagyon hideg van.
Jó, nem a Kanadára gondoltam, csak maga ez a táj természet.
Hát, igen.
Jó, nem akarjuk kihúzni belőle. Majd nézzük a Facebookot 2 év múlva, 3 év múlva, és akkor úgyis minden kiderül.
Én még nem vagyok fönn, de biztos, hogy kiderül anélkül is, hogy fölrennék.
És annyit szabad tudni, hogy az milyen hosszú túra? Csak a hosszú?
3 hónap.
Hát, azt munkahely mellett hogy lehet?
Az azért mondom, hogy attól függ az egész, hogyha munkahelyről el tudok intézni 3 hónapot, és azt is, hogy előre bedolgoznám túlórákkal, hát ha akkor rugalmasabbak, de...
Hát megmondod, hogy hozol onnan egy térképet. Te készíted, méter pontos lesz. Csak nem tudom, a szakmádban dolgozol?
Nem, a szakmádban.
Nem.
Akkor ez nem jön be. Ott semmit nem jelent, de ugye el szeretnék menni 3 hónapra, igen.
Fiatal hölgy lett, gondolom, a 30 körül, vagy egy pár évvel több. Nehéz így társra találni, mert ugye te örökké mész, jó, rendben van, fiúkból talán több van a teljesítménytúrákon, de ez így foglalkoztat. Nem tudom, lehet, hogy van 2 gyereket, tehát én nem tudom, hogy milyen a család állapotot, csak ez így felvetődött benne.
Nehéz, nehéz.
Valakinek van egy ilyen mániája, hogy jó értelemben gondolom, akkor ugye mindent visz.
Igen. Az a baj, tehát nehéz nekem most. Nincs párom, meg így nehéz találni, mert és a túrázók, tehát a közeli körben most pont úgy jött ki, hogy senki, ha így kívül vagy nem túrázókkal ismerkedünk, akkor meg rögtön az első ismerkedésnél le kell tagadni magunkból valamit, hogy ne ijedjenek meg, és akkor már rögtön hazugsággal kezdődne az egész. Meg mondjuk én hajlandó lennék mondjuk egy párkapcsolatért feláldozni a felét, hogy mondjuk nem minden, tehát hogy minden második túrára megyek el, de a legtöbb embernek nem elég egy ilyen 50-50 kompromisszum, hanem teljesen akarják. Én nekem meg úgy elég nagy a szabadság igényem meg. Legalább a 7-10 napokat végigürcölöm, akkor hétvégén szeretnék azt csinálni, amit szeretek, és szabadnak lenni.
Hát én pedig tapasztalataim szerint nagyon sok fickó túrázik egyedül ilyen korodbéli. Legalábbis mi rengeteggel találkozunk magányosan.
Még itt házasság között itt
nem,
az a baj, aki már az én tempomban megy, az még kevesebb. Meg úgy valahogy engem elkerülnek.
Akkor ezek szerint egy 100-as túra is úgy néz ki, hogy reggel hátizsák, este pedig magányosan érkezel vissza.
Hát vegyes.
Senki nincs mellette?
Hát az úgy, vagy a közeli barátok, akiket, tehát akik általában tudják tartani a tempomat, vagy akivel egy tempóban megyünk, mondjuk úgy, azokat már ismerem. Tehát úgy általában az szokott lenni a teljesítménytúrák, hogy nappal mindenki megy, ahogy tud és bír, és estére meg inkább csoportosulunk, mert nagyon nehéz, sötétben nehéz megtalálni a jelzéseket, az utat, meg elálmosodunk, és akkor mindig vicces történetekkel szórakoztatjuk egymást. Tehát akkor estére jellemző a csoportosulás. Olyan is van, aki az utolsó ellenőrző pontról mondjuk nem megy tovább, csak megvárja a következőt, aki utána beér, hogy ne kelljen egyedül menni. Én mondjuk elindulok egyedül is, de általában inkább társaságban vagyunk. Hát vegyes, hogy tényleg attól függ, hogy most hogy szétnézek, ha van hasonló ember a tempomban, akkor menjünk együtt, ha nem, akkor megmegyek.
Tehát jönnek-mennek a társak. Aztán csak este van egy kis csoportosulás.
De igen.
Szóval túrázáson kívül mi az, ami leköt? Tehát milyen hobbid van?
Hát ez olvas. Körülbelül dolgozom, és este 8 körül érek haza minden nap munkából, tehát ezen kívül nem nagyon lehet hobbit. Tehát akkor már álmos vagyok, és szeretnék aludni. Hát görkorizni szoktam, de az is, amíg nem válik napi, tehát más az, amikor az ember heti kétszer fölveszi a görkorit, és jaj, de jó görkorizok, és más az, amikor minden nap hú, menni kell munkában, ha vegyük fel a görkorit, tehát ez már napi rutinnel válik, akkor ez nem az az élvezet, mint amit, tehát így is szeretek, meg jobb, mint a buszon ülni, meg szorongani, meg várni a megállóban, de az nem az, amikor így hobbiból görkorizgatunk.
És a munkád az mennyire költ le, mennyire munka, vagy mennyire...
Az teljesen munka lesz év. Nagyon nagy a pörgés, figyelni kell egyszerre több dologra.
Hát ennek köszönhetett szerintem, hogy sikerül itt egyedül dönteni, helyzeteket felismerni.
Szerintem a túrázásból jött az, hogy a túrán kellett egyedül döntenem, és megtalálni a utat, az ellenőrzőpontot, a alvóhelyet, az ennivalót, és onnan jött az, hogy ugye a munkahelyen is tudok hirtelen döntéseket hozni.
Elmondanád, hogy egy ilyen magas les, hogy néz ki, mert hogy vagyunk többen, akik nem láttunk még ilyet, és esetleg a hallgatják.
Hát mondjuk vegyük, hogy ilyen két ember magasságú, és négy lába van, ilyen kis kocka, vagy négyzet alakú, és egy létrán kell fölmenni.
És
Sima létrán kell fölmenni, van egy ajtaja, és akkor bent meg van egy pad, ahol elvileg meg egy ablak. Tehát, és akkor a vadász ül egy padon, és akkor az ablakon kilő puskával, elvileg ez a felállás. Vannak különböző komfortfokozatok, a pad az minden pikbe benne van, van amelyiknek üvegablaka van, van aminek csak egy függöny, valamit be lehet húzni, van aminek teteje van, van amelyiknek nincsen teteje. Azért általában egy ember kényelmesen nem tud benne elfeküdni, tehát én viszont, tehát nálam magasabbak első férnek, én még úgy pont átlósan el tudok feküdni, vagy összekuporodva, tehát annyira nem nagy. És egyszer volt egy luxus magas les, amikor még párna is volt a széken, és azt leraktam a földre, és olyan jót aludtam benne. És azóta, előtte egyszer aludtam talán magas lesen, és azóta minden magas lesz, megnézek, és hiányzik.
Nem találkoztál még össze vadásszal?
Egyszer volt olyan, amikor bementem egy magas lesre, azt hiszem a... Hát az Alacsony Tátra északi előterébe, és pont aludni akartam. És akkor nyitom az ajtót, nem nyílik. Akkor próbálom erősebben, hogy hátra be van szorulva. Kiderül, hogy azért nem nyílik, mert bezárták. De aztán ugye egy férfi volt benne, körülbelül korosztályon beli, szerencsére tudott angolul, és akkor ugye elmagyaráztam, hogy én ide azért jöttem, hogy már aludni szeretnék, és elnézést a zavarásért. És ő mondta, hogy menjek tovább az úton, mert 100 méter múlva a Körtefennel lesz még egy magas les, ami még jobb, mint az, mert annak itt jobban be lehet zárni az ablakát. És akkor oda mentem, tényleg nem volt konfliktus, mert ő nem vadász volt, hanem szerintem valami helyi természetbúvár. És akkor oda mentem a magas lesre, és akkor szépen becsuktam a ajtaját, megvacsoráztam, lefeküdtem, aludtam. Amikor ő ment haza, akkor még felszólt, hogy minden rendben van. Nem mondjuk ezzel pont fölébresztett, de már rég aludtam. De úgy, tehát úgy aggódott, hogy rendben vagyok, de minden rendben volt. Egyébként ott kint, a cseheknél, a szlovákoknál sokkal népszerűbb ez a kinnalvás az erdőben, természetben. Bivakolásnak is hívjuk, így, ha a sátor nélkül történik. Tehát az ott teljesen elfogad. Igen. Tehát az a sátor nélkül kinnalvás. Van olyan, hogy bivakzsák, még nem láttam, csak mondják, hogy van, hogy azt rá lehet húzni a hálózsákra, és akkor melegebb, meg vízállóbb.
De akkor azt a csomag, tehát
ez nem biztos. Azt mondják, hogy egy sörös doboz méretű. Tehát annyira nem nagy.
Az eső köpen.
Jó, utolsó kérdések egyike, tehát ha valakiben valami benne van, akkor jöhet.
Tavaly jól kiveséztem most téged, hogy köszönöm.
Annyi minden van egyébként még.
Akkor mesélj, mert érdekesek. Tájékozatlanak vagyunk.
Minden elismerés.
Esetleg jó sztorikat.
Hát azért 12-13 kilóval menni össze, az nagyon nehéz.
Féltem, tehát ez nekem ismeretlen volt, eddig egész életemben egy napos zsákkal mentem, és fogalmam nem volt, nem tudtam lepróbálni, hogy mennyit bírok így, hát bekockáztattam, én elég sok minden, na jó, akkor menjön neki, nem sokat tervezem, általában bekockáztatok ilyeneket. Voltak érdekes történetek, például minden emellett, tehát rengeteg technikai probléma merült fel, amire én nem számítottam, pedig próbáltam őket kivédeni. Kezdődött azzal, hogy a fényképezőgépnek a feltöltő, úgy terveztem, hogy nagyon sokat fotózok és videózok, és a fényképezőgépnek otthon maradt a feltöltő kábele. Sehonnan nem tudtam szerezni, pedig nagyon sokat próbálkoztam, mert olyan kis határmenti városokban voltunk, hogy sehol nem volt hozzá kábel. Akkor jött az, hogy a telefonhoz vettem egy vadonatúj feltöltő kábelt, mert régi, nagyon régi, ilyen 10 éves telefonom van, és ahhoz nagyon küzdeni kellett, hogy végre találjak. Vettem egy újat, vittem magammal napelemes töltőt, vittem powerbankot, mindent vittem, hogy tudjak tölteni. És akkor valamelyik, nem tudom, harmadik, negyedik nap lemerült a telefonom, nem baj, akkor bedugom valahova. Ja, csak a kábel nem működik. És akkor ott álltam a harmadik nap, és telefonom nem volt.
És lehet a közösség is.
És akkor utána jött a követ, végülis az lett, hogy néhány helyen, és akkor mondták, hogy elmentem boltba ott is, hogy vegyek töltőt, hát hogy ilyen régi telefonhoz már 5 éve nem árulnak töltőt. És akkor az volt a szerencsém, hogy ahány helyen turistaházba bementem, étterembe bementem, ott mindig végigkérdeztem az embereket, hogy van-e valakinek töltő, és néha volt, és akkor olyankor tudtam tölteni. És akkor még jött a legnagyobb technikai probléma, hogy a GPS, teljesen rá voltam utalva a GPS-re, és a GPS elromlott. Ugyanis rossz volt az érintkezése, és csomószor kikapcsolt, és ahhoz, hogy kikapcsoljam, újra be kellett kapcsolni, és ugye a körmöm a vízhatlan borítását azt így egy idő után szétvágta, és már nagyon régi GPS volt, és akkor jött egy nagy eső, és beázott, és akkor ott volt se kép, se hang. És nem volt olyan, nem olyan volt, mint a kék túrán, hogy ott a kék jelzés, és menjünk utána, hanem ott voltam, ömlött az eső, ott voltam egy cseh kisvárosban, teljesen kétségbe esve, kicsit túl a fél táv után, hogy most úristen, mit csináljak, nem megy a GPS. És miért nem megy? Akkor még nem fogtam fel, hogy azért, mert beázott. És aztán utána nem tudom, hogy egy óra pánik után rájöttem, hogy ez beázott, és akkor nagy nehezen valahogy magához tért, és akkor beraktam egy vízhatlan zacskóba, és akkor próbáltam úgy menni, meg hogy nagyon széltől is óvni onnantól kezdve, meg leragasztottam leukoplaszt a lyukat rajta, de ettől teljesen beázott és bepárásodott az egész. Tehát a GPS-nek a kijelzője az nem tudom, mondjuk ilyen 4x5 centis körülbelül, és ahelyett egy, mondjuk ilyen 1x1, tehát hogy pont a közepén egy négyzetcenti látszott, de pont ott volt a nyíl, és akkor így nem tudtam tervezni, nem tudtam, hogy milyen méretarány van, mert tehát örültem, hogy végre működik, de semmit nem tudtam leolvasni, csak az, hogy pont hol vagyok, de tervezni már nem lehetett. Aztán a végére úgy szépen kiszáradt. Terveim között volt, hogy kéne vinni egy tartalék GPS-t, legalább a féltártól legyen, csak hogy nekem nem volt, és a GPS az nagyon drága. Ezért gondoltam, hogy kölcsön kérek valakitől. De ez nagyon utolsó pillanatban jutott az eszembe, és volt egy barátom, aki kölcsön is adta a GPS-t. Csak kiderült, hogy ez még rosszabb állapotban van, mint az enyém induláskor. És akkor már túl késő volt egy harmadikat szerezni, és utolsó pillanat, tehát valahogy bennem volt, hogy a GPS-ből kéne egy másik, de aztán nem jött össze. A szerencsém volt, hogy kiszáradt.
De ez a legnagyobb, tehát már ilyen, hogy iránytű abszolút nem működik.
Volt nálam iránytű, de csak azért megkötelező, és sose tájékozódok iránytűvel. Én mindig megpróbálom irányba tartani a térképet, nézni, hogy ezen az úton körülbelül hogy megyek, és életemben nem tájékozottam még iránytűvel. De mivel kötelező volt, azért egy ilyen 2x2 centis mini iránytűt beraktam, de ez nem azért, hogy használjam, hanem azért, hogy megmutassam nekik, hogy ott van az iránytű.
Mi a kötelező felszerelés? Tehát ezt már tudjuk, hogy van az iránytű.
Hát ezt az elején már volt róla az, hogy hálózsák legyen nálunk, kés, lámpa, paprika spré a minimális önvédelemre, madzak vagy kötél kellett a bicikliseknek, vagy nem tudom, hogy valahogy, nem tudom mire, én beraktam egy cipőfüzet, és azt mondtam, hogy ez a kötél. És abból gondolom, hogy nem nézték a felszerelést, mert akkor magyarázkodnom kellett volna amiatt. Ilyen fertőtlenítőkrém, kötszer, tükör, hogyha a segélyhíváshoz kell síp meg tükör, hogy fényjelet adjunk le, vagy hangjelet. Nyilván sípolni jobban lehet, mint kiabálni, főleg, ha már így fogytán vagyunk az erőnek. Tehát általában ilyen túrákon mindig, tehát az egynapos túrákon is van kötelező felszerelés, hogy tartaléklámpa is. Aztán visszatérve az érdekességekre, még olyan is volt, hogy egyszer ugye már a GPS beállzás után meg kellett írnom az esti SMS-t, és gondoltam, hogy a faluban majd a kocsmában megírom. De a kocsmát azt úgy pont elkerültem, mert nem a főutcán volt, akkor majd a leghátsó busz megállóba megállok, és ott csak kiderült, hogy a busz megálló nem volt fedett, és elkezdett esni az eső. Ezért visszamentem az utolsó házhoz, és ott a garázsa fölött volt egy ilyen kis előtető, és az alá bebújtam, és akkor ott elkezdtem SMS-t írni, meg telefonálni, és akkor a házigazdák behívtak. De nem beszéltek angolul, meg más meg én nem beszéltem, és akkor hívtak még egy ismerőst, mert megtudták, hogy azért angolul tudok, és hívták egy barátjukat a falu másik részéből, aki tudott angolul. És akkor először csak egy teára hívtak be, aztán elmeséltem, hogy mit csinálok, és akkor felajánlották, hogy egy éjszakát aludjak náluk a vendégszobában. És mondjuk ez nagyon kellemes meglepetésként ért. És akkor mondtam neki, oké, itt alszok, de én időre megyek, és nekem hajnal 4-kor muszáj elindulnom. És akkor fölkeltek hozzám hajnal 4-kor, és elindítottak.
Kávéval, vajas kenyérrel?
Reggel nem kaptam semmit, mert szerintem vacsorát azt kaptam bőségesen, de reggel szerintem örült, tehát épp hogy kiraktak, mert szerintem ők is aludtak azért hajnal 4-kor.
Külön tisztelet volt a részedről, hogy indultam hajnal 4-kor. Irányból.
Igen.
Jó, hát akkor nagyon szépen először is gratulálok a magam és a többiek nevében is. Kívánjuk azt, hogy 2-3 év múlva sikerüljön azt a 6000 kilométer.
Annyi nincs.
Már számoltam közben, hogy nagyjából ugye, hogyha a 20 nap volt 1600 kilométerre, kicsit kevesebb kilométerre felszorozni, úgyhogy...
Igen, akkor a 3 hónap.
De akkor annál kevesebb.
De nehezebb terepen azért lassabban lehet haladni.
Uh-huh. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és nagyon sok sikert kívánok az életben minden területen.